Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavába. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? De Jézus fölismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk. Miért kísértetek ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Azután megkérdezte tőlük, kinek a képe és fölirata ez? Ők azt felelték, a császáré. Erre így szólt hozzájuk. Akkor hát, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és elmentek. Ezek az evangélium igéi. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Ez a csapda. Mitől csapda ez? Hogyha Jézus azt válaszolja, hogy igen, szabad, akkor mennek a vallási főhatósághoz, és ott bepanaszolják Jézust. Aztán pedig, ha azt mondja, hogy nem, nem fizetünk, akkor mennek a római hatósághoz, és ott panaszolják be. Tehát Jézus bármelyik választ is mondja, éppenséggel rögtön van valami hatalom, akihez lehet fordulni, és akivel kapcsolatosan tulajdonképpen moshatják kezeiket, és el lehet rendezni és intézni azt, hogy az történjen Jézussal, ami az ő szándékuk szerint való. Tulajdonképpen tőrbe akarják csalni. De ha egy képet kellene keresnem ahhoz, hogy mi az a kelepce, az a csapda, amit elkészítenek Jézusnak, és Jézus mit csinál ebben a csapdában, akkor valahogy úgy tudnám ezt láttatni, hogy készítenek egy ketrecet, sok ezer éves ősi gondolkozásnak és hagyománynak a mélyébe jó mélyen beássák a ketrecnek azt az alsó részét, jó mélyen ne lehessen kiásni, kikapardni semmit se. Jó magas ennek a ketrecnek a fala, nagyon magas, csak nincsen teteje. Akkor beteszünk ebbe a ketrecbe egy madarat, szépen körbenéz, azt mondja, hát itt négy oldalt magas a ketrec, itt állok a földön, az ég felé meg szépen elszáll. Valahogy ezt a képet tudnám hozni, hogy tulajdonképpen az történik a kelepcét állítókkal, hogy az ő gondolkozásuk korlátolt. És mert a gondolkozás módjuk korlátolt, ezért föl se tűnik nekik, hogy az életnek van egy lehetősége oda fölfelé, és hogy milyen egyszerűen felül lehet múlni azt az ellentmondást vagy dilemmát, amiről azt gondolják, föltehetően elég sok töprengés után, hogy na ebből gyere ki. Ebből nem lehet kijönni, nem tudsz erre jól válaszolni. Miközben valaki fogja magát, és már át is ugrotta az egész kérdést. Erről szeretnék most beszélni, arról, hogy milyen sokszor érezzük beszorítva magunkat, és a dilemma valahogy így fogalmazódik meg, most vagy ez, vagy az. Jézus pedig minduntalan elénk áll, és azt mondja, hogy ez és az. A császárnak és az Istennek, ez és az. És amikor egy helyzetet, amit eddig csak úgy tudtunk látni, hogy vagy ez, vagy az, egyszer csak egy másik kötőszóval fogalmazunk meg, olyan, mintha kinyílna egy új dimenzió. Például, mikor Jézus elénk áll, és találkozunk vele, minduntalan két dolgot egyszerre tapasztalhatunk meg. Ez pedig az, hogy érezteti velünk, megmutatja, föltárja, kibontja azt, hogy szabadok vagyunk. És közben pedig ebben a szabadságban nagyon világosan irányokat mutat. nagyon világosan felszólít bennünket, sőt parancsot ad nekünk. Nem, de például itt van maga az a mondat, ami szintén látszólag ebből a dilemmából nem szabadítható ki. Az az én parancsom, szeressétek egymást. Most szeressük, vagy parancsot teljesítsünk? Most melyik legyen? A parancsot teljesítek, úgy nehéz parancsszóra szeretni. Na de szeretek, akkor meg ezt hogy lehet parancsolni? Most melyik vagy ez hogy legyen? Megint csak két képet hagy hozzak ide, hogy milyen az a Jézussal való kapcsolatunkban, hogy egyszerre éljük meg a szabadságunkat, annak a sokkal tágabb terét, mint ahogy addig azt gondoltuk, és közben pedig ebben a szabadságban valami nagyon világos felszólítás is elhangzik. Mikor egy kisgyerek, aki már nagyon vágyik arra, hogy apa hazajöjjön, és apa megjön, és akkor a gyerek szobából rohan, és csimpaszkodik, hát nehéz ezt úgy látni, hogy ez a gyerek nem szabad. Hogy nem fejezi ki szabadon magát, hogy onnan rohan és örül, és nincs benne semmiféle, valamiféle korlátja annak, hogy most hogy kéne viselkednem, milyennek kéne lennem, ezt illik, vagy nem illik, vagy hogy jó, és hogy nem, hanem csak szalad. Hogy milyen izgalmas az, ahogyan átéli a szabadságát, hogy kifejezze magát, de közben ebben a szabadságban megél egy nagyon határozott irányt. Hogy apához, nem máshoz, nem bárkihez, hanem apához, és most, és futva, és aztán csimpaszkodva. És hogy mondjuk mi felnőttként, hogy egy gyerek odaszaladt hozzánk, nagy örömmel kipirulva, és mondja, hogy apa, vagy anya, vagy mondja azt, amit éppen mond, hogy milyen egy ellenállhatatlan felszólítást élhetünk meg, hogy szeressük ezt a gyereket. Hogy egyszer érezzük magunkat nagyon szabadnak, sőt önfelettnek, fölszabadultnak, ilyen megajándékozottnak, és közben nagyon világosan van egy fölszólítottsága a helyzetnek. Az első gondolat így szól. A Jézussal való kapcsolatunkban, tehát egyszerre megajándékoz Isten bennünket a szabadság hatalmas terével, és közben egy nagyon világos szinte fölszólítással, parancsal, ami azonban a szabadságot nem fenyegeti. A szabadságot nem veszélyezteti, a szabadságot nem kérdőjelezi meg, nem ássa alá, hanem a kettő egyszerre van. Ezért akár egy kérdést is intézhetünk magunkhoz, hogy ismerjük-e azt a szabadságot, amiben nagyon világosan valami irányt mutat az Isten számunkra. Iránymutatás és szabadság. Szabadság és felszólítottság. Aztán a második. Jézus mindig oly nagyon személyes, de közben egyetemes is. Egyetemes és személyes. És a kettő nagyon együtt van. Missziós vasárnapon, de könnyen esünk bizonyos csapdákba bele. Olyan csapdákba, amelyeket állítottak Jézusnak. Például az egyik csapda azért, mert fölismertük, hogy valami egyetemes, már is mindenkit rá akarunk venni, hogy csak úgy lehet. Szinte egészen el tudunk felejtkezni arról, hogy attól, hogy valami igaz, még nem biztos, hogy neked igaz. Az nem biztos, hogy te élményszerűen, személyes tapasztalat révén azt tudod mondani, hogy most már nem csak ahhoz jutok el, hogy igen, ez igaz, mint kijelentés, hanem hogy ez az én igazságommá tudott válni. Hogy ez már most személyesen az enyém. Nem csak úgy általában mondhatom azt, hogy igen, ez a kijelentés igaz, vagy helytálló. A kereszténységünk nem hitigasságok elfogadása, mert abban alig látok személyességet. Miből áll tulajdonképpen egy embernek azt mondani, hogy hiszem a föltámadást? Hiszem, hogy Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt. De amikor ez egy személyes kijelentéssé válik bennem, akkor valami teljesen más történik. Ezért milyen érdekes, ahogyan hozzá lépnek Jézushoz, és azt mondják, Mester. Jézus pedig azt mondja, menjetek el a világ végéig, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mit jelent, hogy tanítvánnyá minden népet? Nem diákká vagy tanulóvá, mert lehetek diák személytelenül. Lehetek tanuló személytelenül. Lehet, hogy egyáltalán nem kedvelem a tanáromat. Lehet, hogy antipatikus a tanárom. Lehet, hogy kifejezetten utálom is őt. Attól még fogom a tananyagot és megtanulom, sőt, le is tudok belőle vizsgázni, sőt, még föl is vesznek az egyetemre, miközben akitől tanultam, egyáltalán nem is szeretem. A kereszténységtől ez teljességgel idegen. Ezért van az, hogy Jézus nem azt mondja, na most, adok nektek egyetemes igazságokat, ezeket mondjátok el mindenkinek, annyira egyértelműek lesznek, hogy őrült, aki nem fogadja őket el, és ez lesz a kereszténység alapja. Azt mondja, hatalmat adok nektek, hogy elmenjetek a világ végére, és tanítványommá tegyetek minden népet, minden embert. Mire vonatkozik a hatalom? Arra, hogy képesek vagyunk egészen konkrét élethelyzetekben egy-egy személlyel kapcsolatosan valamit fölfedezni és fölismerni, hogy egyetemes igazságokat hogyan tudnak nagyon személyessé válni, nagyon konkréttá, tapasztalhatóvá, életközelivé, megélhetővé. Ez a második. Hogy nem elég arra hivatkozni, hogy van nálunk valami egyetemesen igaz, ha az még személytelen. Hogyha valakiben az még csak egyetemesen igaz, de nem személyesen igaz, az egy kijelentés, amire legfőjebb azt mondja, hogy szerintem lehet így is. Nem sok köze van a kereszténységhez. De amikor valaki csak a személyességről beszél, nagyon ijesztő tud lenni. Mikor valaki minden vallási kultúrformát elutasít, mert azt mondja, ez éppen most az én személyes indítatásaimnak nem felel meg. Eljövök ide, hogy a közösséggel együtt ünnepeljek, de én legalább 15 dolgot másképp teszek, mert nekem a személyes indítatásom másra vezet. Ez elég ijesztő, hogy valaki annyira az egyén központuságban, vagy én központuságban tud csak lenni, hogy éppen csak, hogy valahogy tud kapcsolódni másokhoz. Hogy mi az a szabadság, ami elvész belőle, hogy magát állandóan a személyességében kell kifejeznie. Hogy semmi nem jelenhet meg abból, hogy együtt teszünk valamit. Hogy valami egyetemes érvényű hagy történjen, amihez én hozzá tudom rendelni magam. Következő, milyen nagyon együtt tud járni az, ahogyan Jézus közelében fölismerjük az emberi méltóságunkat, és a küldetésünket, és közben a méltatlanságunkat, és a gyarlóságunkat. És ez a kettő egy kicsit sem zárja ki egymást. Mikor az evangélium olvasása előtt elhangzik az, ahogyan az imádság megíratott, hogy méltóképpen hirdetni Isten evangéliumát. Hát ki tudja azt méltóképpen hirdetni? Nyilvánvalóan senki. Hát senki. Én biztos nem tudom méltóképpen hirdetni. Valahogy tudom, hogy méltóképpen. Isten ez méltó módon? Hogyan? Ki meri ezt mondani? Én biztos nem merem mondani. De azért, mert fölismeri valaki a méltatlanságát, ezzel együtt ez nem akadályozza meg, hogy ő küldetésben van. Mikor Péter elmegy, és egy teli hallal kifogja azt a nagy hálót, akkor azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, méltatlan arra, hogy mi egy hajóba evezzünk. És Jézus azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy aj Péter, ne, te egy nagyon rendes ember vagy, hát jó, jó, látom az igyekezeted, az tulajdonképpen olyan becsületes és olyan szép, hogy hát meghatottál vele. Egyáltalán erről nincsen szó, hanem arról, te Péter, te így, ahogy most vagy, ezzel a fölismeréseddel, hogy bűnös ember vagyok és méltatlan, te Péter leszel, és rád építem az egyházam. Te leszel az ember halász, a többiekkel együtt. Milyen ijesztő, mikor lenne valami dolgunk, és mi azt mondjuk, ne, hát ne, 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 hogy én nem, méltatlan vagyok, hát ne, hát Uram, csak van valaki jobb, hát látnivalóan olyan kedvesek, és hát... Nem én. De az is ijasztő, mikor valakiből a méltatlanság tudata, a saját emberi gyarlóságának a tudata kivész. És kiáll, és azt hiszi, hogy egész ijesztő mind a kettő. Ezért tehát a Jézussal való tanítványságunkban nem diákok vagyunk, akik fölmodunk valami leckét, hanem tanítványok vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak valamit akarunk átvenni, és nem csak valamit tartunk igaznak, hanem Jézust tartjuk igaznak. Ezért őt mesternek hívjuk. Ezért ami fontos számunkra nem az, amit ad, hanem az ő személye, és a vele való kapcsolatunk. Ezért a kereszténységünknek egyetlen kijelentése sem mutatja meg az igazi arcát, ha azt kiragadjuk annak a személyes összefüggéséből, amiből született. A Jézussal való személyes találkozás összefüggéséből. Ezért szoktunk olyan sokszor kalitkába zárva vergődni, mert vannak egyetemes igazságok, de azt már régen elszakítottuk a személyes összefüggésből, és akkor csak ott toporgunk, és úgy érezzük, most nem tudom, most így, vagy úgy, most ez, vagy az, így, vagy úgy, és teljesen el tudunk lehetetlenülni. Helyezzük mindezt egy személyes kapcsolat összefüggésébe. Az életben annyi megoldhatatlan probléma van. Az emberi kapcsolatok mégis tovább tudnak menni. Olyan sok kibékíthetetlen ellentét tud lenni emberek között, és közben tudnak együtt élni. Ez azt jelenti, hogy van válasz lehetetlen, éppenséggel megoldhatatlan problémákra is. Csak nem úgy, ahogyan azt a farizeusok gondolják, hogy vagy ez, vagy az, mert úgy nincsen. Na úgy nincsen. Tehát, hogy ez a rend, vagy az, úgy nincsen. Hogy így kell mosogatni, vagy úgy, úgy nincsen válasz. Hogy korán kell lefeküdni, vagy későn, úgy sincs válasz. Hogy egy gyerek legyen, vagy öt, úgy sincs. De ellentétekkel és ellentmondásokkal mégiscsak tudunk együtt élni. Akkor mégiscsak lehetséges valamilyen válasz, fölülmúlva a dilemmát. Akkor az utolsó, ne legyen túl hosszú, egyszerre megélhetjük azt, hogy milyen erősek tudunk lenni. Hogy van valakink és van valamink, ami akkor is erőt ad nekünk, amikor a legtöbb ember gyöngének találja magát. Hogy igenis van erőnk. Nem tudom, hogy nektek fontos-e Jézusnak az a mondata, hogy az erősek hordozzák a gyöngék gyöngeségeit. Hordozzuk. Hogy milyen felszabadító dolog az, hogy azt mondjuk, igen, tudok erős lenni. Tudok, és ha most én vagyok az erősebb egy kapcsolatban, na ha én vagyok az erősebb, majd én ezt elhordozom. Mert tudok erős lenni. És közben pedig annyira erőtlenek tudunk lenni, hogy az egészen fájdalmas. Csak kettő egyszerre van. Erőtlenek vagyunk, és ebben az erőtlenségben, hogy az apostol mondja, megjelenik az erőnk. Vannak még a szövegeinkben is olyan kijelentések, egész megijedek tőlük. Mondjuk apostolokkal kapcsolatos imádságban ezt olvassuk. Fáradhatatlanul hirdette Isten országának örömhírét. Szerintetek ilyen van? Én szerintem nincsen. Hát mi az, hogy fáradhatatlanul? Ki az, aki nem fárad el? Egy gép legfőjebb. Egy ember nem tud fáradhatatlan lenni. Egy ember olyan, hogy most pihent vagyok, aztán meg elfáradok. Nem tudjuk fáradhatatlanul hirdetni az evangéliumot. Nem tudjuk néha délelőtt még elég frissen, este meg már kevésbé. De fáradhatatlanul. Vagy a másik, a személyesség, egyetemesség kapcsán, mikor egy imádságunkban az jelenik meg, hogy szeretnénk utánozni Jézust. Utánozni? Hát ez lehetetlen. De nem utánoznunk kell, hanem saját testünkre szabni az evangéliumot. Valahogy kitölteni azt a magunk testével. Egy cégnél tartottam egy előadást. Céges rendezvény, céges téma, lehetett kérdezni. Az első kérdés így szólt, egy férfi föltette a kezét, és azt mondja, arra lennék kíváncsi, hogy mi az emberi élet célja. Egy céges rendezvényen. Örülök, ha születik egy ilyen kérdés. De hát eszembe sincs rá válaszolni. Hát valami általános dologgal szó se lehet róla. Tehát neked mi? Én tudom, mondta. Nem arra volt kíváncsi, hogy neki mi, hanem hogy amit ő kitalált, az egyetemes érvényű-e. Hogy az úgy rendben van-e. Tehát akkor a záró gondolat. Persze, hogy egyszerre megélhetjük a gyöngeségünket és az erőnket. És milyen nagyszerű dolog, ha egyiket sem tagadjuk, nem hazudjuk el, hanem azt mondjuk, hogy ez és az, mind a kettő természetesen jellemez minket. És amikor Isten országát hirdetjük, ahogyan az evangelizációra elküldött bennünket Jézus, akkor a legemberibb és legistenibb egyszerre, hogyha mindent, ami olyan viszonyban van az emberi életben, hogy ez és az, egyszerre képviseljük.